Országból 20 faluból mintegy 800 embert kitelepítettek. Spanyolországban az év eleje óta több mint 80 ezer hektár égett le, csak nem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. Itthon többfelé okozott kárt tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépet elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét. Ma a sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A 20. század nagyírói Bertolt Brecht.
Én, Bertolt Brecht, a fekete erdőkből származom. Anyám a városba vitt, midőn méhében feküdtem. És az erdők hűvösségét megőrzöm magamban halálomig.
Ha már életrajzi adatokkal óhajtott kezdeni a műsort, jobban teszed, ha puritánul közlöd, Brecht Augsburgban született. A fekete erdők meglehetősen pontatlan megjelölés.
A verset mondtam, ha nem vetted volna észre, mélyen tisztelt filozófus uram. Verset mondtam, és te megzavartál.
De miért kezdted verssel? Ha prózánál maradsz, nem csak az Augsburgot közölhetted volna, hanem a születés dátumát is, az 1898. február 10-ét, amikor Brecht jómódú szülők gyermekeként, de paraszti ősök hátteréből a világra bukkant, elmondhattad volna, hogy ugyanebben a városban végezte iskoláit, itt jelent meg először verse, 1914. augusztus 17-én az Augsburger Neustenachrichtenben.
Na hát kit érdekelnek az ilyen részletek? Én a verset akartam mondani, mert egy költőt mutatunk be most, és hangulatilag elő akartam készíteni a műsort.
Mi is a vers címe?
Na, csak ugyan nem tudod. Még egy filozófus sem lehet ilyen műveletlen.
Csak ugyan nem tudom, és ha mindenki más tudja, akkor én miattam igazán kár volna éppen ezzel kezdeni.
Megnyugtatlak, nem miattat teszem, hanem azért, mert ez vers, és nagyon hatásos. És mert jó dolog ismert verssel indítani. Az emberek hálásak, a műveltnek érezhetik magukat. Címe: A szegény bébéről. Vagyis...
Miért szegény?
Mit tudom én? Ő írta magáról első verses könyvében.
Akármit írt fiatalkorában önmagáról, semmiképp sem jellemző rá ez a jelző. Mint ahogy rosszul jellemezné őt az a műsor, mely egy úgynevezett hatásos verssel a kezdet kezdetén meg akarná indítani a közönséget. Brecht egész életében azért harcolt, hogy a közönség ne azonosuljon a bemutatandó anyaggal, hanem kritikailag kellő távolságból szemlélje azt. Valóságos kegyeletsértésnek tartanám, ha éppen a róla készült műsorban sértenénk meg kedvenc alapelvét.
Kegyelet és Brecht? Hát egész életében köpött a kegyeletre. Mint dramaturg állíthatom, hogy életműve kegyeletsértések, sőt, hullarablások sorozata.
Hallottam, hogy a Koldus opera szongjainak jelentős részét is lopta. A sajtóperben pedig így védekezett: sosem tiszteltem a szellemi magántulajdon.
Mi se tiszteljük az övét. Az elvek kifejezetten arra valók, hogy ellopják őket. És lopjuk hozzá a módszerét is.
Tehát kritikusan mutassuk be az elveit.
Legalábbis úgy, hogy kritizálásra alkalmasak legyenek. Abból kell kiindulni, hogy Brecht mindent történelmi jelenségnek tartott, és mindent így is akart megérteni.
Önmagát is?
Feltehetően. Mi nekünk minden esetre így kell őt kezelnünk. Kételkedve megvetette a kritikátlanságot. Olvassuk csak innen.
Itt vannak a nem fontolgatók, akik sohasem kételkednek. Emésztésük ragyogó, ítéletük csalhatatlan. Nem a tényeknek, csak maguknak hisznek. Szükség esetén a tényeknek is bennük kell hinni. Maguk iránti türelmük határtalan. Érveinkre a spicli fülével figyelnek.
Ez már idei löbvers idézet volt, de nem lett volna szabad itt megállni. Hiszen a kétely szerinte nem öncélú tevékenység. Folytasd csak.
A nem fontolgatókhoz, akik nem ismerik a kételyt, társulnak a fontolgatók, akik nem ismerik a tettet. Nem a döntés érdekében kétkednek, hanem hogy kikerüljék a döntést. Fejüket csak rázásra használják. Gondterhelt arckifejezéssel óvják a süllyedő hajó utasait a víztől. A gyilkos bárgya alatt azon tűnőnek, hogy talán a gyilkos is ember.
Ezzel egyszeriben a líra szárnyán, hogy így mondjam, elérkeztünk a te szakterületedre, dramaturg uram. Mert hát mi Brecht szerint az a termékeny magatartás, amelyet mi, egy tudományos kor gyermekei, színházainkban élvezetesen hasznosíthatunk.
Ez a magatartás a bíráló. A folyóval szemben a folyó szabályozásának a híve, a gyümölcsfával szemben a gyümölcsfa oltásáé, a gyaloglással szemben a közlekedési eszközök és repülőgépek konstruálásáé, a társadalommal szemben a társadalom forradalmi átalakításáé.
Jeles, ez aztán szövegtudás.
Szakadatlanul arra kérte közönségét, hogy még a legkisebb cselekményt, a látszólag egyszerűt is bizalmatlanul figyeljétek. Vizsgáljátok meg, szükségszerű-e, különösképpen ami megszokott. Az illúziót akarta kiűzni a színházból.
Javaslom, álljunk fel, hogy törekvésének maradandóságot biztosítsunk emlékezetünk. Ha pedig már felálltunk, éljünk az alkalommal, és menjünk a mosdóba.
Megint halomra döntesz minden. Tiltakozom.
Hogyan? Most is csak az ösztönömnek szolgálok, meghajlok előtte, tisztelem, és egyben arról is gondoskodom, hogy az ünnepélyesség méltóképpen végződjék a hétköznapi zsákban. Mi az, nem jöttök? Akkor a magány útját választom.
Az illúziók ellen papol. De van-e színház illúziók nélkül?
Hamis illúziók nélkül van. Már az első darabjának előadásakor ezzel a felirattal fordult a közönséghez. Ne merezgessétek a szemeteket. Gondolkodni akart megtanítani. Ezért arra törekedett, hogy egy-egy kidolgozott, tehát megírt vagy eljátszott alak körül még másfajta jellemvonások nyomait is felmutassa. Képzeljétek csak el egy olyan embert, aki egy völgyben beszédet tart, és olykor megváltoztatja a véleményét, vagy inkább önmagának is ellentmondó mondatokat mond, és a visszhang állandóan közbeszólva szembesíti egymást a mondottakkal.
Hát ez borzasztó.
Mit maragsz már megint? Szerintem dramaturg barátunk nem is volt olyan ostoba. Különösen ez a visszhang hasonlat tetszik. Mióta szoktál ilyen jókat kitalálni?
Semmióta. A hasonlatot Brechttől loptam.
Akkor is borzasztó, mint az influenza. Sárlach. A Pest is.
Miről beszélsz az Isten szerelmére?
Erről az átkozott filozofálási hajlamról. Alig, hogy filozófusunkat elhordta az ördög, a dramaturg vette át a bölcselkedési pálcát. Most miattad nem mondhatom el a szegény bébéről szóló verset.
Hát mondd csak, engem nem zavar.
Helyes, helyes. Mielőtt még visszavonnád az engedélyt, neki látok. Én, Bertolt Brecht, a fekete erdőkből származ... na tessék. Ilyen az én szerencsém.
Rosszkor jöttem vissza. Miért? Csak folytasd nyugodtan. Most már nyugodtan elhangozhat az a vers. Most már nem tévesztük össze a te romantikus bébédet Brechttel. Most már tudni fogjuk, hogy ez pessimista, anarchista korszakából származó jellegzetes vers, mely minden zsenialitásával együtt is csak arra képes, hogy kifejezzen valami engesztelhetetlen, ám de tehetetlen lázadás.
Állj! Mondhatom, mielőtt még végleg elmagyaráznád? Mielőtt még mindenkinek a kedvét elvennéd tőle?
Mikor vagy hajlandó elkezdeni?
A szegény bébéről. Én Bertolt Brecht. A fekete erdőkből származom. Anyám a városba vitt, midőn méhében feküdtem. És az erdők hűvösségét megőrzöm magamban halálomig. Az aszfaltváros az otthonom. Valamennyi halotti szentségét magamhoz vettem. Újságokat és dohányt, pálinkát. Gyanakvón, lustán és végül elégedetten. Barátságos vagyok az emberekhez. Hordom, mint ők, a kemény kalapot. Azt mondom, mind egész különös szavú állat. És azt mondom, nem számít, én is az vagyok. Üres hinta székeimbe néhány asszonyt ültetek délelőttönként néha nap. Gondtalan elnézem őket, s így szólok. A tiétek vagyok, de bennem bíznotok nem szabad. Este férfiak jönnek, gentlemannek nevezzük egymást milliónyiszor. lábukat felrakják az asztalomra, és lesz még jobb sorunk is, mondják, és én nem kérdem mikor. Reggel a szürkületben a fenyők vizelnek, sok férgük a madárhad jajgatásba fog. A városban poharamot ekkor hörpintem ki, eldobom a csikket, s nyugtalan álomba zuhanok. Könnyelmű nemzedék, ültünk, és azt gondoltuk, nem dőlhetnek romba fejünk fölött a házak. Így építettük Manhattan szigetének felhőkarcolóit, s az Atlanti óceánt mulattató karcsú antennákat. E városokból az marad, mi rajtuk átfütyül a szél. Boldog, mert házainkat üresre zabálja végre. Tudjuk, hogy előfutár mind, aki ma él, és ki utánunk jön, nem méltó említésre. A jövendő földrengésekor remélhetőleg nem oltom ki Virginiámat keserűen zavartan. Én, Bertolt Brecht, ki aszfalt városokba vetődtem, a fekete erdőkből, anyám testében, hajdan.
Kár volt annyit viszonyognod. Ez csak ugyan szép vers. Sokkal szebb, mint azok a későbbi eltökélt száraz oktató költemények, amelyeket csak kinkeservesen különböztethetünk meg a prózától.
Ki mondta, hogy ez nem szép vers? És ki mondta, hogy egy költő politikai fejlődésével szükségképpen együtt halad művészi gazdagodása is? Amikor Brecht marxista lett, akkor annyira igyekezett marxista költeményeket írni.
És marxista tétel és tandrámákat is lehet.
Hogy buzgalmában a tétel kedvéért elszegényítette a világot. Néhány olyan rossz írást is sikerült létrehozni, hogy azokért még a dogmatizmus legrosszabb éveiben is kiérdemelt volna egy állami díjat. Később azonban, amikor nézetei vérévé váltak, és dialektikus felfogása átalakította költői látásmódját, egyesíteni tudta magában első korszakának dühét és gazdag áradását második korszakának okos és száraz józanságával. Én ebből a harmadik korszakból indultam volna ki. Marx szerint a majom megértésének kulcsa az ember megértésében rejlik.
Nem hiszem, hogy Brecht lelkesedne ezért a hasonlatért.
Lelkesedne érte?
Hogy ne lelkesedne, hiszen ha Marx nevét hallotta, már is automatikusan lelkesedett.
Csak ugyan furcsa viszonyt épített ki Marx-szal. Azt mondta, hogy Marx lett volna az egyetlen darabjainak való néző.
Az ellensége is azt mondták.
Azt állította, hogy Marx tőkéjéből értette meg a saját már megírt darabjait. Az a meggyőződés alakult ki benne, hogy Marxot nyilván nem a darabok intelligenciája miatt érdekelték volna az ő művei, hanem Marx intelligenciája miatt.
Azt hiszem, ez így még szerénytelenebb.
Mi az ördögnek lett volna szerény, hiszen nem volt dilettáns.
Kérlek, áruld már el végre, mit akartál a majom hasonlatoddal?
Azt, hogy az ember fejlődését is úgy lehet a leginkább megérteni, ha nem időrendben haladunk, hanem legmagasabb pontjáról pillantunk vissza a megtett útra, és miközben végigmegyünk ezen az úton, felülről, a csúcspontról állandóan kommentáljuk az egyes állomásokat. Ezért kezdtem volna én egy későbbi verssel, emberi költői végrendeletével.
Én elmondom azt a verset, de ígérd meg, hogy nem szakítasz félbe.
Hiába ígéri még, úgysem bírja ki.
Kibírom, ha nem rontod el.
Köszönöm, majd igyekezni fogok. Utódainkhoz. Csak ugyan sötét korszakban élek. A jámbor szó balga, a síma homlok érzéketlenségre vall, a nevető az iszonyatos hírt még nem kapta meg. Micsoda korszak ez, ahol csak nem gonosz tett a fákról beszélni, mert annyi igazságról hallgatsz, még ezt teszed. Számíthatnak-e bajba jutott barátai még arra, ki ott az utcán nyugodtan lépdel? Igaz, még megkeresem a kenyerem, de higgyétek el, csak véletlen ez. Egyetlen tettem sem jogosít fel arra, hogy teletömjem magam. A véletlen kímélt meg. Ha szerencsém kihagy, végem. Azt mondják nekem, egy él és így áll, örül, hogy van mit. De hogyan ehetek és ihatok, amikor az éhezőtől ragadom elétkem, s a szomjanhalótól pohár vizemet, és mégis eszem és iszom. Szívesen lennék bölcs is. Ősi könyvekben írva áll, mi a bölcsesség. A világharcától távol maradni, s rövid időnket félelem nélkül élni le. Bölcsnek számít az is, aki megvan erőszak nélkül, a rosszat jóval viszonozza, s vágyait nem tölti be, hanem elfelejti. Mindezt én nem tudom. Csak ugyan sötét korszakban élek. A városokba a zűrzavar idején jöttem, midőn az éjség uralkodott. Az emberek közé a zendülés idején jöttem, és együtt lázadtam velük. Így telt el időm, mely a földön én nekem adatott. A csaták szünetében költöttem el étkem. A gyilkosok közé feküdtem aludni. Hanyagul ápoltam a szerelmet, s a természet türelmetlenné tett. Így telt el időm, mely a földön én nekem adatott. Az utcák posványba vezettek az én koromban, a beszéd elárult hóhéraimnak nem tehettem sokat. De nélkülem az uralmon levők biztosabban ülnének helyükön, ezt remélem. Így telt el időm, mely a földön én nekem adatott. Erőm csekély volt. Nagy messzeségből villant a cél, jól láthatón, noha én bajosan érhetem el. Így telt el időm, mely a földön én nekem adatott. Ti, akik fel fogtok bukkanni az árból, amelybe elsüllyedtünk. Ha gyengéinkről beszéltek, gondoljatok a sötét korszakra is, amelyből megmenekültetek. Hisz mi cipőnknél gyakrabban cseréltük az országokat, amíg átláboltunk az osztályok háborúin, kétségbeesve, ha a jogtalanságra nem felelt lázadás. De eközben tudjuk, az aljasságra vicsorgó gyűlölet is eltorzítja az arcvonásokat. Az igazságtalanság miatt érzett haragtól is bereked a hang. Ó, kik a nyájasság számára akartuk előkészíteni a talajt, még mi sem lehettünk nyájasak. De ti, ha eljön majd az a kor, hogy az ember segítője lesz, gondoljatok ránk kímélettel.
Brecht nem tartozott azok közé, az ártatlan és ártalmatlan forradalmárok közé, akik azt hiszik és hirdetik, hogy a jó az fenékig jó, a rossz pedig feneketlenül rossz. Nyilván ismeritek a Gonoszság maszkja című epigrammáját. Falamon függ egy japán fametszet, egy gonosz szellem arannyal festett maszkja. Részvéttel nézem homloka kidagadt ereit, melyek jelzik, milyen megerőltető gonosznak lenni.
Megerőltető? Hát ez óriási. Hát ha megerőltető, hagyja abba.
Mit?
Nem érted, ő a nyájasság számára akart előkészíteni a talajt, és még ő sem lehetett nyájas. Megerőltető másként élni, mint ahogy az ember szeretne.
Mindenki másképp él.
Mindenki megerőltetően él. Csak azt tudnám, mit zörögsz azzal a könyvvel, és hogy került hozzád?
Hát nyilván a mosdóban találta, legalábbis onnan hozta.
Öt nehézség az igazság megírása közben.
Mit akarsz vele?
Hát, ez egy Brecht tanulmány a 30-as évekből. Hallgass csak az első sorait, de dramaturgé füllel, aki ma le akarja győzni a hazugságot és a tudatlanságot, annak legalább öt nehézségen kell úrrá lenni. Bátorságra van szüksége, hogy megírja az igazságot, holott ezt mindenütt elnyomják. Okosságra, hogy felismerje, holott mindenütt elleplezik. Művészetre, hogy mint fegyverrel lehessen bánni vele. Ítélő képességre, hogy kiválassza azokat, akiknek kezében hatékonyá válik. És furfangra, hogy elterjessze közöttünk.
Bátorság, okosság, művészet, ítélő erő, furfang.
Úgy van. És Brecht öt alfejezetben részletezte, hogy mit ért ezeken a szükségleteken. Példákat is hozott fel rá. Ezen kívül az ő műve is bőven kínál példát.
Akkor hát erre a vázra kellett volna felépítenünk műsorunkat. Szinte önként adódik.
Erre bátorkodtam felhívni dramaturgi figyelmedet.
Köszönöm.
De mi csak fecsegünk, fecsegünk.
Tudjátok mi? Csinálunk egy miniműsort ennek az öt pontnak az alapján.
Nem bánom, kezdjük. A bátorsággal röviden végezhetünk, erről nincs mit mondani. Az író írja meg az igazságot, ne görnyedjen a hatalmasok előtt, ne csapja be a gyengéket, ugyebár. Ne adja el magát, ne törekedjen a hatalmasok tetszésére, ugyebár.
Ez igaz. De Brecht tovább megy, figyeljetek csak. A legnagyobb elnyomatás kora többnyire olyan korszak, amikor sokat beszélnek nagy és magasztos dolgokról. Bátorság kell ahhoz, hogy ilyen időkben olyan kicsinyes és alantas dolgokról szóljunk, mint a dolgozók élete és lakása, miközben hatalmas hangerővel azt üvöltözik, hogy fő az áldozat készség.
Na igen, de mindazonáltal furcsa mégis, hogy éppen ő beszél a bátorságról. A legtaktikusabb ember volt a 20. században. Pillanatokig sem jutott eszébe, hogy kövesse Giordano Brunót, akiről pedig olyan szépen írt. Amikor például az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság elé idézték, úgy szögdécselt a kérdések között, mint egy zerge. Nem tudták kihúzni belőle a beismerést, hogy kommunista.
De az ellenkezőjét sem tudták kihúzni belőle. Nem volt Giordano Bruno, de másik hőséhez, Galileihez sem hasonlított. A bátor ember sokszor óvatosan, megalkuvások és rejtekezések árán, de kitart. A Kainer úr történeteiben olvashat.
Ki az a Kainer úr?
Kainer, Kainer, vagyis senki. Brecht ezt a senki urat a saját bölcsességével ruházta fel. Íme egy ilyen bölcsesség, nem olvasnád fel?
Amikor Kainer úr a gondolkodó egy teremben nagy közönség előtt az erőszak ellen beszélt, egyszer csak észrevette, hogy az emberek visszahúzódnak tőle és eltávoznak. Körülnézett és meglátta, hogy mögötte áll az erőszak. Mit mondtál? Kérdezte az erőszak. Az erőszak pártját fogtam, felelte Kainer úr. Amikor az erőszak elment, tanítványai megkérdezték, hogy van-e egyáltalán gerince. Kainer úr azt felelte. Nincs gerincem arra a célra, hogy szétverjék. Éppen nekem kell túlélnem az erőszakot. És Kainer úr elmesélte a következő történetet. Egge úrnak a házába, aki megtanulta, hogy nemet mondjon az illegalitás idején, egy szép napon beállított egy ügynök, és igazolványt mutatott fel, amelyet a város urai állítottak ki. Ebben az állt, hogy az övé minden lakás, amelybe beteszi a lábát. Továbbá mindama étel is, amelyet megkíván. Továbbá mindenki köteles szolgálni neki, akit meglát. Az ügynök leült egy székbe, enni kért, megmosakodott, lefeküdt. És arccal a falnak fordulva megkérdezte elalvás előtt, akarsz szolgálni nekem? Egge úr betakarta egy takaróval, elhesegette a legyeket, virrasztott az álmán, és 7 éven át olyan buzgón engedelmeskedett, mint az első napon. De bármit tett is látogatójáért, mindig óvakodott attól, hogy egy szót is kimondjon. És 7 év múltán az ügynök elhízott a sok evéstől, alvástól és parancsolástól, és meghalt. Ekkor Egge úr kibugyolálta őt a szétrongyolódott takaróból, kihurcolta a házból, kimosta az ágyneműt, kimeszelte a falakat, fellélegzett, és ezt felelte. Nem.
Hát kétségkívül ehhez is kell bátorság.
Bizonyos helyzetekben ez a bátorság egyetlen lehetséges formája. Várni.
De csak valamiért és tudatosan.
Ennek a bátorságnak nem csak a politikában van helye.
A bátorság Brechtnél nem is szorítkozik a politika területére. Az az író bátor, aki rámer ébreszteni a dolgok valódi természetére. Itt van például ez a szerelmes vers, de ezúttal inkább dramaturg barátunk olvassa fel, hogy szárazságában élvezhessük.
Akkor még jobb volna, ha te olvasnád fel.
Jóból is megállt a sok.
Hát még a rosszból.
Jó, jó, olvasd már.
Idegen országba küldtelek, így hát vettem számítva dermesztő telekre, bundanadrágot, szeretett hátsó feledre, s lábadra vastag, jól kötött harisnyát. És melled alsó tested és a hátad számára is tiszta gyapjút kerestem. Mi drága nekem, melegben lehessen, s maradjon tőlem némi meleg nálad. Olyan gondosan öltöztettelek, ahogy máskor vetköztettelek téged, ritkán, bár többször tettem volna meg. Az öltöztetést vedd vetkőztetésnek. Tested, gondoltam, már nem védtelen, és nem hűl ki még félretéve sem.
Szép vers, nem mondom, de azért túl nagy bátorság nem kellett hozzá. Sokkal illetlenebb versek is nyomdaképesek már.
Tudja Isten, szerintem ez a szeretet hátsó fél, és ez a félretéve kicsi erős.
Te mit szeretsz jobban, ha bundanadrágot vesz neked a férjed, vagy ha szerelméről biztosít? Elnézést a kérdését, nem pontosan fogalmaztam. Nem hat-e meg minden szónál jobban a figyelem? Az aprólékos, prózai gondoskodás.
Dehogy nem csak.
Csak az ilyesmit nem szokták versbe írni. Bátorság kellett ahhoz, hogy a szokásos szerelmi mitológiát bundanadrággal és vastag harisnyával helyettesítse valaki. Tekintsd ezt ilyen forradalmian optimista versnek.
Nem túlzás ez?
Alig, hanem csak ugyan elvetetted itt a súlykot.
Brecht ezt a verset közvetlenül Hitler uralomra jutása után írta, amikor emigrációba kényszerült ő is, a felesége is, de más-más országba kellett menniük. A gondoskodás hátterében az a forradalmi meggyőződés áll, hogy a fasizmus megbukik, és ők összekerülnek még.
Ezt jelenti a félretéve?
Bizony. Ez a groteszk félretéve magában rejti a győzelem biztos tudatát. Ezért forradal már ez a bátor költemény.
És ezért olyan okos is.
Akkor ezzel egyben kipipálhatjuk az okosságról szóló alfejezetet, hiszen nem érdemes hosszasan demonstrálni, hogy jó, ha az író okos.
Engem igenis érdekel, miként vélekedik Brecht az írói okosságról.
Figyelj hát, először is nem könnyű kitalálni, melyik igazságot érdemes kimondani. Például nem hazugság, hogy székekre rá lehet ülni, hogy az eső felülről lefelé hullik. Sok költő ilyen igazságokat ír meg. Olyan festőhöz hasonlítanak, akik a süllyedő hajók falait csendélettel borítják.
Csodálatosan szép csendéleteket is lehet festeni süllyedő hajókra.
Természetesen, és csodálatos elmeillel lehet írni az ülőfelülettel rendelkező székekről, vagy arról, hogy az ember, ha egyedül marad, akkor magányos. De Brecht szerint nem ez az igazi okosság, hanem az, ha az ember a felület mögé lát.
Amikor a szép szarunyelű villa eltört, átszikázott az agyabon, hogy a mélyében biztos mindig hiba rejlett. Gyötrődve idéztem emlékezetembe a makulátlanság örömét.
Úgy van, ehhez a pillantáshoz kell okosság. A katasztrófákból okaikra következtetni.
Kainer úr meglátott az utcán egy színésznőt, és így szólt: de szép. Kísérője ezt válaszolta: újabban sikere van, mert szép. Kainer úr bosszankodva mondta: azért szép, mert sikere van.
Úgy van, ehhez a belátáshoz kell okosság. A szépségből okára következtetni.
Mit tesz ön, kérdezték Kainer urat, ha szeret egy embert? Vázlatot készítek róla, mondta Kainer úr, és gondoskodom arról, hogy hasonlóvá váljon hozzá. A vázlat? Nem, mondta Kainer úr, az ember.
Úgy van, ehhez a tervezéshez kell okosság. Az emberből lehetőségeire következtetni.
Dramaturgi érzékem azt súgja, hogy ez az okosság téma már nem fokozható tovább. Legfőbb ideje, hogy okosan áttérjünk a következő pontra.
A művészetre, amelynek segítségével fegyver kovácsolható az igazságból.
Igen, csak még valami ügyes átmenetet kellene kiagyalnunk.
Szükséges ez a pont, hiszen természetes, hogy a művészethez művészet kell.
És különben is. Az igazság, mint fegyver, bizony elég elkoptatott kép. Erről a pontról csak frázisok jutnak az ember eszébe.
Igen, hát kénytelen vagyok igazat adni nektek. Mit szólnál hozzá, ha kihagynánk ezt a pontot?
Mert magától értetődik.
Pontosan.
A Yokohamai földrengés után sok amerikai folyóirat közölte egy roppant romhalmaz fényképét, csak néhány magas ház maradt állva. A kép alatt felirat hirdette: Steel Stood. Vagyis az acél állva maradt. A földrengések ábrázolásai között írta Brecht, kétségkívül a legfontosabbak az építészmérnökökről szólók, akik figyelembe vették a talaj eltolódását, a lökések erejét, a kifejlődő hőt, és olyan konstrukciókat hoztak létre, amelyek ellenállnak a földrengésnek. Aki le akarja írni a fasizmust és a háborút, ezeket a nagy katasztrófákat, amelyek nem természeti katasztrófák, annak gyakorlatilag hasznosítható igazságokat kell ábrázolnia. Ismeritek a Német szatírák című versciklusát?
Abban van a propaganda szükségessége?
Abban. Halljuk.
A propaganda szükségessége. Országunkban tán nem megy minden olyan jól, mint ahogy mennie kellene. De senki sem vonhatja kétségbe, hogy a propaganda jó. Még az éhezők is kénytelenek elismerni, hogy az élelmezési miniszter jól beszél. Midőn a rendszer egyetlen nap alatt 1000 embert veretett agyon, kivizsgálás is ítélet nélkül, a propaganda miniszter oly mesteri beszédben dicsérte a Führer végtelen türelmét, aki a mészárlást sokáig halogatta, s a bitangokat javakkal és címekkel halmozta el. Hogy ezen a napon nem csak az áldozatok rokonai sírtak, hanem maguk a hóhérok is. És amikor egy másik napon a birodalom legnagyobb léghajója lángokba borult, mert gyúlékony gázzal töltötték meg, hogy a nem gyúlékonyt háborús célokra megtakarítsák, a légiközlekedési miniszter megígérte az elhunytak koporsóinál, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, mire hangos tetszés támadt. Állítólag még a koporsókból is taps szűrődött ki. És milyen mesterien propagálják a hulladékot és a Führer könyvét. Mindenkit rábírnak, hogy a Führer könyvét felvegye, bárhol hever is. A hatalmas Göring, hogy a személygyűjtést propagálja, minden idők legnagyobb személygyűjtőjének nyilvánította magát, és hogy a szemetet elhelyezze, a birodalmi főváros közepén palotát építetett, mely maga is olyan nagy, mint egy város. A jó propagandista a trágyadomból kiránduló helyet csinál. Ha nincs zsír, bebizonyítja, hogy mindenkit megszépít a karcsú derék. S a sokaság, ha az autósztrádákról hallja beszélni, úgy örül, mint ha autója volna. Az éhen haltak és az elesettek sírján babérligetet ültett. De jóval ezelőtt a békéről beszélt, míg tova dübörögtek az ágyuk. Csak példás propaganda győzheti meg a milliókat arról, hogy a Wehrmacht kiépítése a békeműve, hogy minden új tank egy békegalamb, és minden új ezred a békeszeretet bizonyítéka. Persze, ha sok mindenre jó is a beszéd, mindent mégse tehet meg. Van, aki már mondta is, ennyi de kár, hogy a hús szó egymaga még nem tömi meg a bendőt, s a ruha szó oly kevés meleget ad. És amikor a tervminiszter az új finom gyapjút magasztalja, megállt parancsol az esőnek, nehogy a hallgatók ingben maradjanak. És még valamiért kell kissé eltűnődni a propaganda célján. Feltűnő ugyanis, hogy minél több hazánkban a propaganda, annál kevesebb minden egyéb.
Nagyon jó. Csak azt tudnám, miért versez.
Nem mindegy. Fő, hogy jó legyen. Ha jó, akkor nevezheted akár bugylibicskának is.
Nevezhetné, de miért nevezze annak, amikor ez vers? Nem szokványos, azt elismerem. De talán azt is mondhatnánk, hogy éppen a szokványos vers, nem vers.
Mikor fogysz már ki dialektikus bukfenceidből?
Fáraszt a gondolkodás. Még egy kicsit tarts ki. Brecht egész tanulmányt szentelt szabad ritmusú rímtelen verseinek magyarázatára. Innen tudhatjuk, hogy a német szatirákat is emigráns korában írta a Szabad Német Rádiónak. Számítania kellett arra, hogy ezeket az adásokat zavarni fogják. Ezért olyan dísztelen formát kellett választania, amelyet nem tehetnek teljesen tönkre az örejek és megszakítások. Rímes vers esetében a lényeg a rím szóba kerül. Ha nem hallható a rím, a vers hatását veszti, a szabályosan dallamos ritmus is könnyen élvezhetetlenné válik, ha egy-egy szó vagy szótag kiesik. A természetesen lüktető, hétköznapi fordulatokat könnyedén követő beszédritmus volt az egyedül alkalmas eszköz arra, hogy fegyverré váljon az igazság. Az ilyen ritmus kikísérletezése sem könnyebb a szokatnál.
Azt meghiszem.
Ezek után fogadni mernék, felvetődik a kérdés, hogy kinek a kezében válik hatékonyá az igazságfegyvere.
Ördögöd van.
Színház elméletében Brecht arra törekszik, hogy a nézőt maximálisan bevonja az igazság keresésének folyamatába.
Ez áll ebben az öt nehézségről szóló tanulmányban is. Az igazság megismerése az író és az olvasó közös folyamata. Hogy jót mondjunk, ahhoz jól és jót kell hallani.
Erről egyszer már régen elmondtam egy verset. Kacifántos címe volt. Legenda arról, miként keletkezett a Tao Te King, amikor Lao Tse emigrációba ment. Csak jutna eszembe, ki írta. Elmondjam?
Hogy kerül a csizma az asztalra? Ez Brecht műsor, nem kínai est.
Mondd csak, Brecht írta. Csodálom, hogy elfelejtetted.
Miért ne felejtettem volna el? Annyi verset kell elmondanom napról napra. Különben sem a szerző a fontos, hanem a vers. Fő, hogy a verset megjegyezze.
Ez igaz.
70 éves volt már, és törődött. Vágyott megnyugodni szer fölött. Mert a jóság a világról újra cihelődött, és nyomában a gonoszság megerősödött. Hát a bölcs sarut kötött. Ami kellett, zsákba dugta rendre. Keveset, bár mégis eleget. A pipát mondjuk, mit szívott estelente, és a könyvet, mit böngészgetett. Némi fehér kenyeret. Örvendett a völgynek, s már is elfeledte, amikor az út a hegyre tért. Ökre a friss zöldet vígan hersegette, lassan ringatván hátán a vént. Néki megfelelt azért. Ám negyed nap fönt a sziklaháton odaállt elé egy vámszedő. Vámolandó holmi. Nincs barátom. Mester volt, tanított, szólt az ifjú ökörvezető. Érthetett belőle ő. Huncutul a férfi odavágja. Ki is sütött valami tevén? A fiú meg, azt, hogy a víz gyenge bár, kiválja a követ is, érted, jó szerén. Győz a lágy, és enged a kemény. Hogy az idő kárba alkonyik se vesszen, megnógatták most az állatot. Egy fenyőnél tova tűntek már-már mind a ketten, s fölkurjant a vámos ekkor, hé, megálljatok! Valami fejében járhatott. Hogy is állunk, öreg, ama vízzel? Szólt a mester, látom érdekel. Az felelt. Csak vámszedés a tisztem, de hogy kit ki győz le, tudni szintén érdekem. Mondd meg hát nekem, diktáld, és majd a fiú leírja. Ilyesmit az ember nem viszel. Akadsz nálam tintára, papírra, s vacsorára szintén. Itt lakom közel, beleegyezel? Az megfordult, ott állott a vámos. Gönce egy folt, lába mesztelen. Homloka már össze-vissza ráncos. Győztest lát. Az ag jól tudta, nem. Te is, morogta csöndesen. Udvarias kérést megtagadni az öreg már kissé túl öreg. Méltó választ illik annak adni, aki kérdez, mondta. A fiú meg, az idő is hűvösebb. Jó, maradjunk keveset. És a bölcs az ökréről leszállott. Tolluk hét álló nap sercegett, s a vámos horta étkük, s közben csak halkan gyalázott egy-egy csempészt, kit nyakon csépett, s aztán vége lett. S 81 mondást kapott az ember a fiútól egyik hajnalon, s a kis útravalót megköszönve menten kanyarodtak a sudár fenyőnél föl a szikla oldalon. Illendőbben ki tehet vajon? Mégse csak a mesteré az érdem, kinek könyvünk fedelén neve. Mert a bölcstől bölcsességét el kell venni szépen. Ez meg épp a vámos érdeme. Ő iratta vélele.
Ravasz vers ez. Furfangos. Lao Tse ürügyén elénk csempészte visszautasíthatatlan formában a saját esztétikáját. Ez a fegyverténe egyébként arra is alkalmassá teszi ezt a verset, hogy átvezessen bennünket az ötödik nehézséghez.
A furfanghoz, mely az igazság propagálásához szükséges. Azt hiszem, ebben különös nagymester a mi szerzőnk. Talán mert különösen nagy szüksége volt a furfangra.
Talán, de alkatilag is hajlott a furfangos megoldásokra. Gimnazista korában például feltűnően rosszul állt franciából. Barátjának, Maxnak pedig a latin volt a gyenge pontja. A sorsdöntő dolgozat egyiküknek sem sikerült. Max úgy akart segíteni magán, hogy néhány hibáját kiradírozta, majd tiltakozó gesztusokkal kivitte füzetét a tanárnak. A csalás természetesen kiderült, és Max sorsa megpecsételődött. Brecht másként járt el. Gyászos Molière dolgozatának hibáit nem próbálta kikaparni, ellenkezőleg. Néhány helyen pirossal aláhúzott olyan szavakat is, amelyeket jól írt. Azután kivitte a füzetet tanárához, és udvariasan érdeklődött a hibák iránt. A tanár elnézést kért. Akkor talán kérhetném a tanár urat osztályzatom kijavítására is, mondta Brecht, hiszen munkám megítélésében néhány tévedés is közrejátszott. A gyanútlan tanügyi tanácsos nem tudott ellenállni ennek a logikának, és Brecht elkerülte a bukást.
Azdak.
Mit, hogyan?
Amikor a kaukázusi krétakörben Azdakot játszottam, nem tudtam megérteni, hogy Brecht miért kedveli annyira ezt a fickót. Igaz ugyan, hogy a szegények, vagyis az igazság pártját fogta, de közben bírói tisztében mindenki megvesztegeti. Ráadásul telhetetlen, buja, gyáva...
Én ezt fordítva mondanám. Igaz ugyan, hogy bírói tisztében mindenki megvesztegeti, ráadásul telhetetlen, buja, gyáva, de mindig a szegények, vagyis az igazság pártját fogja.
Szórenddel nem foglalkozom. Szóval nem tagadod, hogy ez az Azdak Brecht eszményképe, sőt, alig, hanem önarcképe is.
Vajon furfangjai nélkül fennmaradhatott volna Azdak? Rögtön fellógatták volna.
Brechtet is jó néhányszor, de a lényegben egyikük sem engedett. Az igazságot odaosztották, ahova kellett. Különben pedig éltek, ahogy lehetett.
És Brecht? Brecht milyen furfangokat alkalmazott, hogy megmentse magát és mondandóját is?
Azt bizony nem árulom el, kedvesem.
És miért nem?
Ez az én furfangom. Azt akarom, hogy olvassátok őt minél gyakrabban. Nem fecsegem ki a titkait, mert tudom, hogy a titkok vonzák a leginkább az embert. Csak elméleti utasítását közlem. Az igazság előharcosai olyan harctereket választhatnak ki a maguk számára, amelyeket viszonylag kevésbé figyelnek meg. Minden azon múlik, hogy helyes gondolkodást tanítsanak olyat, amely minden dolgot és folyamatot mulandó és megváltoztatható oldala felől faggat. Az uralmon lévők fölöttébb viszonyognak a jelentős változásoktól. Azt szeretnék a leginkább, ha a hold megállna és a nap nem forogna tovább. Akkor senkit nem fogna el az éhség, senki nem akarna vacsorázni.
Tehát a művészi furfang fő célja csak az lehet, hogy a dolgok változandóságára hívja fel a figyelmet?
De ezt nem kell nyíltan tennie. Meg is jászhatja magát. Ide figyelj! Nem vagyok igazságtalan, se bátor. Ma megmutatták világuk nekem. Egy véres ujjat láttam a világból, és így szóltam gyorsan, rokon szenvezem. Reggeltől estig bámultam remegve világukat, míg fütykös nyúlt fölém. Láttam a hentes, jó hentesi tetre. Örülsz neki? Kérték, hogy ne, mondtam én. És ettől fogva mindent helyeseltem, mert inkább legyek gyáva, mint halott. Csak hogy ne végezzem ilyen kezekben, pártoltam minden nem pártolható. A rablóháborúkat tervezőkre néztem, gyáván még gátat sem vetnek nekik, a járdáról rosszat sejtve leléptem, hurrá, az urak műszaki zsenik. A népképviselőről, aki éhes választóknak ígér jobb életet, azt állítom, hogy elsőrendű szónok, és nem hazudott, csupán tévedett. A bírák a tulajdont védik, asztal alá rejtve véres cipőjüket. Őket sem sértem, sérthetem szavammal, s ha nem teszem, nem tudom, mit tegyek. Őket így szólok, nem pénzelheted le. Soha semmiért nem hajlanak ők az igazság s a törvénytiszteletre. Hogy lennének hát lepénzelhetők? Nőtt gyermeket vént ver szakavatottan három lépésre tőlem pár ripők, most veszem észre csak, kezükben gumibot van, innen tudom, hogy nem ripőkök ők. Az árus, ki esküdözik az utcán, én bűzlök itt csak, és nem a halak, nem él rothadt halon, úgy gondolom tán, hogyha megfőzöm, engem is elad. A férfival, kit felfal a fekély már, de lopott pénzen lányt vesz még előbb, óvatosan, de szívből kezet rázok, s megköszönöm, hogy eltartja a nőt. Szükségem van az orvosokra, kik, mint horgász a kishalat, a szegény betegeket visszadobják, tehetetlen fekszem késük alatt. A mérnököt, akinek futószalagától a munkás roncsa erőtlenedik, dicsérem, mert a technikában bátor. A szellem diadalahat meg könnyekig. A tanító szegény farkcsont dobos ki saját képére formál gyereket, az államtól kap érte bért, különben éhen halna. Nevest hát őt sem. A tudományt, amelytől nő tudásunk, mely újfent nyomorunkat növeli, vallásként tiszteljük, melytől tudatlanságunk növekszik, és szintén mindenki tiszteli. Ebből elég. Szívemhez nőtt a papság. Harcban és mészárlásban is a hit s a szeretet zászlóját lobogtatják. Ezt nem szabad elfelednünk nekik. A világ az Isten csa hasznot magasztalja. Az éhség jajgat. Hol van az? Dagi ujjak mutatnak a tünde magasba, s így szólok, lám csak van ott valami. Némely George Gross rajzolt a cápák, amint hallom, készülnek sebesen, hogy átharapják az emberiség gigáját, terveiket csak helyesen lehetem. S midőn láttam, hogy válogat a gyilkos, és újabb áldozatot hogy keres, részvét töltött el, csak a mersz hiányzott, s felordítottam. Nagyon is helyes! Már a pribékek menete előjött, megállt kiáltanék, de nem titok, hogy ott állnak és fülelnek az őrök, és hallom is már, hogy helyt ordítok. Művészeteme korban sorvadoz, mert aljasság és inség undorít, de mocskos világtok mocskaihoz helyeslésem is hozzátartozik.
Igazán gyilkos jó vers. De hol itt a furfang? Ezen mindenki átlát, a közönség és a hatalom is.
A furfang abban rejlik, hogy a költő egy gondolkodásmód végső konzekvenciáinak, álnaív, túlzó bemutatásával, sokak öntudatlan, csak félig tudatos magatartásáról rántja le a leplet. Minden érdekelt magára, vagy legalábbis a szomszédjára ismer, míg ha nyíltan támadná őket, el sem olvasnák a verset.
Állj! Azt hiszem, kifutunk az időből. Félek, hogy nem jól komponáltuk meg ezt a beszélgetést.
A te bűnöd, te vagy a dramaturg.
Mit locsogtok össze-vissza időről? Csak nem akarjátok ezt a beszélgetést nyilvánosság elé bocsájtani. Ez csak előkészület volt, a gondolatok összetoborzása. Ilyen problémákról fogunk majd beszélni, hogy megkomponáljuk a műsort. Már a mottót is megtaláltam hozzá. A Kainer úr történeteiből.
Halljuk.
A történet címe Találkozás. Ismétlen Kainer úr Brecht szellemi önarckép.
Halljuk.
Valaki, aki rég nem látta Kainer urat, ezekkel a szavakkal üdvözölte. Ön semmit sem változott. Ó, mondta Kainer úr, és elsápadt.
Elhangzott a 20. század nagyírói Bertolt Brecht Kainer úr történetei aforizma gyűjteményből, valamint az Öt nehézség az igazság megírása közben című tanulmányból és verseiből Major Tamás, Stanka István és Kohut Magda olvasott fel. Az imént elhangzott rádiókompozíció 1969-ben készült, és utoljára 2013. február 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsó literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak.